Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai délutánon, és egy sorozatba kezdenék most bele, aminek a múltkori alkalom egyfajta áttekintése volt, vagy megelőlegezett üzenete a kovászokkal kapcsolatban, és az a keresztény szabadságnak a témaköre, amely meggyőződésem, hogy a mai korban és a mai alkalommal is, hiszem, hogy számotokra is egy felüdüléssel fog járni. Elég jól körül fogjuk járni a témát, és a mai alkalommal csak a bevezetésre fog sor kerülni, hogy megértsük a különböző ezzel kapcsolatos kijelentéseket. Nyissuk ki Bibliánkat a Galatákhoz írt levél 5. részénél, és az első verset szeretném felolvasni, ami mindegy mottója is ennek a sorozatnak, és ez alapján fogjuk megnézni majd, hogy a Biblia mit is tanít a szabadságról. Tehát Galata levél 5. rész első verse így hangzik. Ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni. Nagyon gazdag igevers ez a Szentírásban, és Pál apostol ezt egy olyan gyülekezetnek írja, ami a krisztusi szabadságtól a farizeusi kovász kelesztésének hatására elindult a törvényeskedés irányába, a törvénykező életmódba, míg majd látni fogjuk majd a másik példáját, a szabadság másik ellenpólusát, a szabadosságot, a szadduceusi kovászt, ami majd a korintusi gyülekezetet fogja megerjeszteni. De mielőtt ezekbe belekezdünk majd a további alkalmakon, elő nagyon fontos, hogy megismerjük azt, hogy a Biblia alapján mi is az a szabadság, mert nagyon sok kereszténynek nincs világos látás és ismeret arról, hogy Krisztus mire szabadított meg bennünket, milyen kiváltságokkal jár az a szabadság, és hogy milyen feladatunk van ezzel a szabadsággal kapcsolatban. Pál apostol nagyon komolyan és határozottan mondja ebben az igeversben, hogy álljatok meg ebben a szabadságban. Itt egy jelenidejű cselekvő kifejezés van a görögbe, ami azt jelenti, hogy nem egy múltban elvégzett cselekmény, aminek a mai napig is van hatása, vagy majd az eljövendő időszakban végre fel fogunk szabadulni, hanem ezt minden nap megélheted, és ez a fajta megállás, ez egy hívő életen át tart, hogy az a szabadság, amelyre eljutottál Krisztusban, és remélhetőleg az mai alkalom végére ki is derül, hogy mi is az a szabadság, ebben meg kell állnod, és ez mindennapi harcokkal és küzdelmekkel jár. Pál apostol azt írja, hogy ne engedjétek meg, hogy ismét a szolgasság igájába fogjanak, ha már egyszer Krisztusban megszabadultál. És itt a szolgasság igája viszont egy passzív szerkezetben van, ami azt jelenti, hogy mindig egy külső nyomás, kívülről jön valami fenyegetés, hogy ezt a szabadságot megbékjózza bennünk, és hogyha ennek a nyomásnak engedünk, ennek a kísértésnek, majd látni fogjuk, hogy milyen területei vannak ennek, és ennek engedünk, életünk részévé válik, akkor ismét gúzsba leszünk kötve, és minél inkább megkötöz bennünket akár a szabadosságnak a köteléke, akár a törvényeskedés köteléke, annál nehezebben tudunk ebből a békjóból kikerülni. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy van egy szabadságunk, amelyre Krisztusban megszabadítottunk, szó szerint ezt jelenti, hogy ezt Krisztus végezte el, nem mi végeztük el, nekünk ez annyi közünk volt, hogy hittel elfogadtuk Krisztusnak a megváltását, ezzel fogjuk a mai alkalmat majd befejezni, de alapvetően itt Isten cselekedett értünk, Krisztus szerezte vissza számunkra azt a szabadságot, amelyet korábban elvesztettünk. Menjünk a Ószövetségre, a legelejére a szabadság kérdésének, és mert a szabadságnak nagyon sok dimenziója van, én a mai alkalommal csak néhány dolgot szeretnék kiemelni, hiszen az egész Ószövetséget nagyon sok idő lenne végigvenni csak magának ebben a témakörében, de azt látni kell, hogy a szabadságnak a megértése és a szabadságnak a gondolata az Ószövetségben gyökerezik, mégpedig a teremtés történetben. El tudjuk-e azt mondani a teremtés történet alapján, már amennyire ismerjük, hogy Ádám és Éva az tökéletes szabadságban teremtetett. El tudjuk mondani? Igen. Teljesen szabad volt, bűntelen volt, és mégis azt látjuk, hogy ennek a szabadságnak voltak-e úgymond bizonyos feladatai vagy feltételei. Mit kellett csinálni például Ádáméknak? Legalább három nagyon fontos dolog volt, ami a úgymond az ő szabadságukat mai szóval korlátozta. Az egyik az, hogy uralmuk alá kellett hajtani a teremtettséget. A második dolog volt, hogy bizony dolgozni is kellett, művelni kellett, és a harmadik szintén nagyon fontos dolog, és a szabadság kérdésében kulcsfontosságú lesz, volt még egy dolog, mit kell csinálni Ádáméknak? Őriznie kellett a kertet. Ugyanis volt valaki, egy bukott angyal fejedelem, aki azt a pozíciót megirigyelte Ádámtól, amivel Isten tette őt, és a föld fölötti hatalmat majd, látni fogjuk a bűneset kapcsán, visszaszerzi. Tehát itt már a teremtés történetnél látszódik az, ami a mai korban teljesen deformálódott, hogy a szabadság az egy teljesen kiteljesedett életet tud hozni, de nem jelent függetlenséget. Ugyanis Ádám és Éva ebben a legnagyobb szabadságban, ebben a legnagyobb idéli állapotban is függött, mégpedig Istentől. A mai korban viszont a legnagyobb problémát az okozza, hogy ezt a függetlenséget is hozzácsapják a szabadság kérdéséhez. Az embernek nincsen függősége, mindentől független, mindenkitől szabad, és a szélső liberális elv szerint nincs erkölcsi mérce, nincs egy felsőbb hatalom, ami megmondhatná nekem, hogy mit szabad és mit nem szabad, a saját vágyaim, kívánságaim szerint akarom ilyen az életet. Tehát a teremtés történetben már lehet látni azt, és már a krisztusi szabadságnál is elő fog ez jönni, hogy a szabadság az nem jelent függetlenséget is egyúttal. Ugyanis a függőség az már a teremtésnél megvolt, még a bűneset előtt, amikor Ádám és Éva fügtek egyrészt attól, hogy Isten minden nap kommunikált velük a Édenkertbe, szellős hajnalban, alkonyatkor ott járt az Úr, másrészt viszont egy élő kapcsolatban voltak Istennel, és szerintetek Ádám és Éva bűneset előtt boldogtalan volt? Ő menni kell dolgozni. Na már megint két madarat meg kéne szelídíteni. Volt ilyen problémájuk? Nem volt. Teljes szabadságban éltek, és ez a szabadság egy boldog szabadság volt, mert Istennel való függőségben élhették meg. És Isten csak egyetlen egy dolgot nem engedett meg nekik, a lelkiismereti próba, illetve a szabad akarat próbája, hogy a jó és a gonosz, illetve az élet fájáról nem lehetett nekik enni. Ez az egyetlen egy olyan dolog volt, amit a szabadságban Isten nagyon határozottan, nem is azt lehet mondani, hogy korlátozott, hanem megtiltott. Szabad akarata volt az embernek, hogy vétkezzen, szabad akarata volt, hogy ne vétkezzen, önként engedelmeskedjen Istennek, de látjuk, hogy ebben a próbában és a bűneset kapcsán itt következik a legnagyobb probléma, hogy az ember pont ezen a területen bukott el. És amikor Ádám és Évának, pontosabban Ádámnak és az asszonynak a bűnesete bekövetkezik, mert az Éva nevet utána kapja, amikor bekövetkezik, akkor azt lehet látni, hogy az emberiség Ádámban és Évában, konkrétabban az Új Szövetség kifejezés szerint Ádámban vétkezett minden egyes ember, és az emberiség életébe beköszöntött a rabságnak és a fogságnak az időszaka. Az emberiség megtapasztalta, hogy mi a jó, de nem tudja cselekedni. Megtapasztalta, hogy mi az, hogy rossz, de nem tud neki ellenállni. És Isten kegyelme volt az, hogy az élet fájától eltiltotta az embert, mert most gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy Sztálin vagy egy Hitler örökké élhetne. Mert mondjuk nem lehetne megölni, mert az élet fájából is az örökké valóságot maguk osztották volna örökíteni, ugyanúgy Ádámék, ahogy a halál és a kárhozatnak a következményeit is. Tehát lehet látni azt, hogy ebből a csodálatos idilli állapotból a bűneset következtében minden teljesen tönkrement, minden teljesen deformálódott, és az ember ki lett szolgáltatva olyan külső erőknek, illetve a szellemi halálnak, amely teljesen determinálta a további sorsát, és Istennek a legfőbb feladata ezek után az volt, hogy egyrészt, ha nem is a teljes szabadságot, de az embernek a vele való közösségét helyreállítsa, ennek lesz majd az egyik fontos eszköz a véres áldozat, amit már látunk Káin és Ábel esetében, majd látjuk a szövetségi viszonyt, amely valamilyen szinten rendezi az Isten és az ember kapcsolatát, de az Ószövetségben még nem beszélhetünk szellemi szabadságról, csak lelki erkölcsi szabadságról és fizikális szabadulásról, illetve nemzeti politikai szabadságról, erről most ma nem nagyon szeretnék beszélni, ez inkább majd az utolsó időkkel kapcsolatban lesz majd nagyon-nagyon fontos, hogy a nemzeteknek az önrendelkezési joga. Összefoglalva, tehát minden egyes ember innentől kezdve, aki a földre megszületik, a bűn és a halál állapotába születik meg. És minden egyes ember, aki ezt a föld életét 10, 20, 30, 40, 50, 60, ki tudja mennyi évet él le, bizonyos fajta kötelékek és rabság állapotában éli le, nem tud szabad lenni sem fizikális dolgoktól, sem pedig szellemi dolgokról. Felírtam itt néhány dolgot, az embernek a fizikális ellenségétől, például a bűn, a betegség, a nyomorúság, a háborúság, a különböző szenvedélybetegségek vagy a halál, tud ettől szabad lenni az ember? Nem tud szabad lenni. Minden egyes embert utolér. Az más kérdés, hogy ez a fajta ellenség a hívő emberek életében hogyan fog majd áldássá változni, hiszen ez átok a mi életünkben, de Krisztusban majd, ahogy mondtam, a szabadság ez teljesen más értelmet fog nyerni. Illetve vannak szellemi láthatatlan ellenségek, például a sátán különböző démoni erősségek, familiáris, családi szellemek, korszellemek, amelyek nem látható módon, de kívülről uralják le az embernek az életét, behatolnak a szervezetébe, szellemébe, lelkébe, megnyomorítják, degradálják az embernek az életét, és attól függően kerül egy ember áldott vagy átkozott állapotba, hogy Isten ebből ki tudja őt hozni, vagy nem tudja kihozni. Már az Ószövetségben is Isten világosan megmondta, hogy ha az nép betartja a szövetség igéit, akkor áldásban fog járni. Ha nem tartja be, akkor átok alá fog kerülni. Tehát ha jó sorsot akarsz, idézőjelben magadnak, áldásokat akarsz az életedbe, ami nem feltétlenül anyagi áldás jelent, vagy mindenféle szuper dolgot, hanem az Isten akaratával megegyező életet akarsz leélni, akkor az ő igéje alapján kell berendezned az életedet, és meg kell állnod a krisztusi szabadságban. És szintén nagyon fontos dolog, hogy a bűnbe esett ember nem tudja az Isten akaratát megvalósítani, képtelen arra, hogy Istennek tetsző életet éljen. A római levélben Pál apostol világosan leírja, hogy minden ember vétkezett, hiába van az Isten dicsőségének, és nincs, aki jót tegyen, nincsen csak egy sem. Mindenki elhajolt, mindenki céltévesztett. Maga a bűn kifejezés, a hévelben legalább 13 szó van rá, az Új Szövetségben 7-8 kifejezés is van a bűnnel kapcsolatban, de a kulcsfontosságom, mert legtöbbször szerepel, az a céltévesztés. És az embert Isten megteremtette egyfajta céllal, amire az életét be kell, hogy állítsa, de az ember a bűneset miatt céltévesztett, mellé lőtt a célnak. És ezért nincs az, hogy részleges megváltás, csak teljes megváltás van. És nincs ilyen, hogy részleges bűneset, hanem teljes bűneset van. Az ember velejéig romlott, és eltért az Isten útjától. Lehet, hogy ez nem divatos a mai kereszténységben erről beszélni, de ezt világosan látni kell, mert a krisztusi szabadságot csak akkor fogjuk megérteni, ha látjuk azt, hogy az értelmünk, az érzelmünk, a gondolkodásmódunk, az teljesen eltorzult és idegen Istentől. Két kulcsfontosságú igét szeretnék bemutatni nektek a szolgasággal kapcsolatban. A Róma 6:20-ban azt olvashatjuk, mert amikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Minden egyes ember, amíg meg nem tér, a bűnnek a szolgája. Lehet, hogy ezt sokan nem veszik magukra ezt a kijelentést, mert azt mondják, hogy ő egy jó erkölcsös ember, egy jó vallásos ember, templomba jár, adakozik, különböző jó dolgokat tesz, nem követett el a polgári törvényekbe ütköző bűncselekményeket. Tehát ő azt hiszi, hogy egy jó ember. De ha valójában megnézi az életét, akkor ott bizony lehet látni, hogy mik vannak, milyen kívánságok, vágyak vannak, amelyek kívülről talán nem látszanak, de belül ott vannak. Nézzétek meg például Pál apostolt, amikor a megtérés előtti állapotról beszél, mit mond? A törvény tekintetében milyen volt Pál? Felhetetlen, de nem volt tökéletes. Kívülről látszólag egy jó farizeus volt, igazi meszelt sír, a Sammai-féle iskola szerint a legszigorúbb törvényi előírásokat is betartotta, de a Róma 7-et elolvassátok, akkor látjátok, hogy milyen sok mindennel küzdött és harcolt Pál apostol, hogy a benne lévő bűn a törvény által hogyan energizálta ezeket a vágyakat és kívánságokat. Majd nézzétek meg a Róma 7-ben, hogy Pál apostol hogyan beszél erről, nagyon tanulságos fejezet ez. És ami szintén fontos, hogy amikor valaki a bűn szolgálatában van, az szabad az igazságtól. Mentes az igazság kijelentésétől. Az Új Szövetségben az igazság az nem egy fogalom, mint hogy a filozófusok tanítják, hanem egy személy. Az mindig Jézus Krisztus a Bibliában, ő az igazság. Tehát amikor az emberek bűnben élnek, akár hívőként is, akkor az igazságtól teljesen távol kerülnek. Elkerülnek az atyai háztól, kikerülnek az isteni kegyelemből, ezért írja Pál apostol nem sokkal később itt a Róma 5-ben, hogy a kegyelemből kiestetek, ami nem az üdvösségből estek, hanem a kegyelemből, vagyis bementek egy másik szolgaság uralma alá, és a kegyelem uralmáról, az igazság uralmáról kerültek ki a hívők, de erről most mélyebben nem megyünk bele. Efézus 2:1-3, szintén kulcsfontosságú igevers, nagyon sokat lehetne róla beszélni. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor világnak megfelelően, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, amalélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és a természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. Itt azt mondja az írása, ami a bűneset során bekövetkezett, hogy minden egyes ember kivétel nélkül egy olyan helyre születik meg, ami a sátánnak az uralmi vezetéhez tartozik. Jézus sohasem vitatta azt, hogy a sátánnak joga és befolyása van ebben a kozmoszban, és mivel a kozmoszban ekkora befolyása van, és az ő uralmi övezete, ezért mondja több helyen az írás, hogy ne szeressétek a világot. Se azt, ami a világban van, mert a test kívánsága, stb. A világ kívánságait írja a Biblia, pontosan azért, mert ennek a levegőbeli hatalmasságnak a értékrendje szerint van berendezve, és az ellenségeskedés az Istennel szembe. Ezek szorítják az atyának a szeretetét, szintén János mondja azt, hogy aki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Pont azért, mert a sátánnak a szeretete, az ő értékrendjének az imádata, az ő kultuszának az elfogadása, bármilyen formáját is vesszük, az kiszorítja Isten szeretetét. Csak nézd meg, hogyha olyan dolgokkal foglalkozol, amelyek nem Istenhez visznek közelebb, hanem a hobbidnak, a szórakozásodnak élsz, akkor mennyire van kedved például imádkozni? Mennyire van kedved szolgálni? Mennyire van kedved igét olvasni? Vizsgáljátok meg, hogy amikor eltöltöttök 8-10 órát felesleges dolgokkal, utána már nem sok kedvetek van igét olvasni, szolgálni, meg aztán hát erre már végképp nincs idő. Kiszorítja az ember életéből azt az atya szeretetét, ami téged arra inspirálna, hogy mivel szeretem az atyát, az atya szeret engem, olvasom az ő beszédét, élek az ő igéje szerint, imádkozok, igét olvasok, szolgálok. Tehát rengeteg ilyen dolgot kiszorít, kiüresít az embernek az életéből. És azt lehet látni, hogy az engedetlenség fiairól beszél még itt az írás, vagyis az emberek képtelenek arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek. Ez kulcsfontosságú a szabadság szempontjából, hogy az ember képtelen a jóra. Nem tudja az Isten akaratának megfelelő jót cselekedni. Ezért volt az például, hogy Jézus a megváltásunkat többek között úgy szerezte meg, hogy ő milyen volt, mint halálig? Engedelmes volt, mint halálig. Ez kulcsfontosság, az engedelmesség bevisz az áldásba, bevisz a szabadságba, míg az engedetlenség ki fog téged mozdítani ebből az állapotból. Jó, röviden erről ennyit. Tehát a lényeg az, hogy ebből a leuralt állapotból Krisztus szabadított meg bennünket, és a megelevenítés szó itt a feltámadás szerepel, vagyis, hogy Isten az újjászületés által kihozott bennünket ebből az állapotból, és majd nem sokkal később írja a Efézus levél második rész, hogy a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, vagyis nem a sátán fennhatóság alatt élünk már a második levegőjég alatt, hanem fölé lettünk helyezve. És ez a hívő embernek a pozíciója, és a szabadságunknak az egyik kulcskérdése, hogy a sátánt Isten hol fogja legyőzni? A fejünk fölött? Nem, hanem a lábaink alatt, mert pozíciócsere történt, fölébe kerültünk a szellemi hatalmasságoknak, ezért tudunk velük harcolni, és nem alulról, hanem felülről. És ebben a szabadságban meg tudunk állni, akkor tudunk győzni azok ellen az erők ellen, azok ellen a megkötözöttségek, kísértések, harcok, próbákkal szembe, amelyek bennünket ebből a szabadságból, az isteni engedelmességből ki akarnak billenteni, és van egy, vagy egy szélsőséges, szabados hívő életben, hogy mindent szabad nekem, kategória, ami Korintusban lesz, vagy pedig a ezt ne fogd, azt ne fogd, ezt ne ízled, stb. Kategória, majd látni fogjuk a farizeusi kovásznál, ami az embereket el fogja tántorítani, és el fogja vinni ebbe a két szélsőséges irányba. Nézzük a Isten üftervét a üftörténetet nagyon röviden címszavakban. Ahogy mondtam, Istennek az volt a terve, hogyha az emberiség már elbukott, amit ő nyilván jó előre látott, hiszen Krisztusról is megvan írva, hogy már az idők kezdetén ki lett jelölve áldozatra, és a mennyekbe jelentkezett a feladatra, hogy majd az atya őt küldje el. Ez egyébként titok volt a sátán előtt is, különben ha ezt tudja, akkor nem lázadt fel Isten ellen, és volt még egy titok, a vér, ami nem lett kijelentve a sátánnak, de ebben most részleteiben nem fogunk belemenni. De lehet látni azt, hogy Isten üftörténetében a vérnek kulcs szerepe lesz, és kulcs jelentősége van annak, hogy a hívő ember a szolgasság állapotából, a bűnből, a megkötözöttségből, a szenvedélyekből, egyáltalán az elveszett bűnös kárhozott állapotból Isten ki tudja őt majd emelni. És az elmúlt alkalommal nem véletlenül beszéltem a kovászok kapcsán a páskabárány elrendeléséről, hiszen az Izraelnek az első és legfontosabb szabadulása, amikor Isten kihozza az ő népét Egyiptomból, és ez két kulcsfontosságú dolog volt, a kovásztalanság állapota és a páska báránynak a megáldozása, vagyis a vérnek a szerepe a szabadulás kapcsán feljön. Azt is látni kell, hogy Izraelnek itt elsősorban egy nemzeti politikai szabadulása volt, nem elsősorban, első körben erkölcsi, lelki és még nem inkább szellemi megszabadulása volt. Az Ószövetségben szellemi szabadságról nem is lehet beszélni, hiszen az emberek nem születtek újjá, tehát nem volt a szellemnek ez a megelevenedése, viszont a törvény által Isten egyfajta lelki, erkölcsi szabadságot tudott adni, és a mózesi törvénynek az elsődleges célja az volt, hogy a Kánaán területére beözönlő zsidók, akik elfoglalják ezt a térséget, és kiértsenek a kánaánitáknak a különböző szokásait, illetve vallási gyakorlatát, démonmentessé tegyék azt a területet, többek között az Anák fiak miatt is. Ez is szintén egy hatalmas téma, nézzétek majd meg a Szentírásban. Tehát az egyiptomi kivonulás az első olyan esemény a Bibliában, amikor Isten úgy jelentkezik, mint szabadító. Amikor Isten elhatározza, hogy a népe kiállt, és elhatározza, hogy Isten megszabadítja az ő népét. És ha majd megnézzétek a Bírák korában a különböző szabadításokat, amikor Izrael népe belekerül ebbe a körbe, hogy vétkeznek, báványokat imádnak, Istenhez kiáltanak, az Úr küld egy szabadítót, az megszabadítja őket, Izrael hálát ad, aztán megint bűnbe esnek. Hát Isten, amikor ilyen szabadítása történik a Ószövetségben, nézzétek majd meg, hogy majdnem mindig természet fölötti eseményekhez kapcsolódik. Hát a szabadítás az nem egyszerűen történik, hanem természet fölötti beavatkozás révén, mert egy ellenséges közegből kell Istennek kimenteni az ő népét és az ő választottait. A kivonulás legfontosabb tanulsága, ez az Ószövetség legfontosabb tanulsága az első mindenképpen az, hogy az elveszített szabadságot mindig csak Isten természet fölötti beavatkozásával és az igének való engedelmesség által lehetett birtokolni. Tehát Isten, amikor létrehozza a szabadulást, akkor ő mindig természet fölötti módon avatkozik be a természetes világba. Csak gondoljatok bele, hogy például amikor a 10 csapás történik Egyiptomban, vagy ketté válik a Vöröstenger, vagy elég csak arra gondolni, hogy a Bírák korában mennyi csoda is jel történik, vagy amikor Izrael megszabadul Egyiptomból, hogy milyen szellemi harc előzi meg ezt, erről Dániel próféta könyvében olvashattok Perzsia és Görögország fejedelme kapcsán, és ami kulcsfontosságú volt, hogy a népnek mindig ezzel kapcsolatban az igét meg kellett tartani. Ha Izrael népe nem hallgat az igére, például mondjuk Isten azt mondta nekik, hogy a 10. csapás előtt, hogy mit kell csinálni a bárányjal? Családonként le kell ölni, és a vérével mit kell csinálni? Fel kell kenni az ajtó félfárna. Most Izrael azt mondja, hogy hát Isten hatalmas, úgy is meg tudja tenni, ha én nem csinálok semmit, és akkor otthon ülünk és malmozunk, majd lesz valahogy. Nem, engedelmeskedni kellett az igének. Anélkül nem megy a szabadulás. Ez az új szövetségben is fontos lesz, hogy a szabadulás nem fog úgy jönni, hogy csak így ücsörögsz, hanem ahogy mondtam, ez egy jelen idejű cselekvő dolog, hogy mindig meg kell állni ebben a szabadságban. Ez harccal jár, ez küzdelemmel jár, sokszor megvallással jár, sokszor el kell szakadni dolgoktól. Ez nagyon-nagyon fontos az új szövetség szempontjából is. A második, a szabadság Isten kegyelméből jön létre, és a szövetség igéihez kapcsolódik. A 2 Mózes 20-ban a 10 parancsolatnál olvashatjuk azt, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgaság házából. Tehát Isten a 10 parancsolat által a szövetség igéibe teszi be ezt a szabadságot, és az új szövetségbe mi is így szabadulunk meg, hogy Isten köt velünk egy új szövetséget. Tehát Istennek a szabadítása az mindig egy szövetségi rendszerbe jön létre, mert a szövetségi rendszer az, ami egyrészt garantálja Istennek a kijelentéseit és Istennek az ígéreteit, másrészt viszont benne van az embernek az elkötelezettsége, hogy megtartjuk ezeknek a szövetségnek az igéit. Ha valaki ezt, ahogy mondtam az előbb is, az igét nem tartja meg, kilép Istennek az igéje alól, akkor nem fognak rajta megvalósulni sem Istennek az ígéretei, sem Istennek a védelme, sem Istennek az áldása. Majd a farizeusi kovász kapcsán látjuk a tékozó fiú esetében, hogy mikor elmegy az atyai háztól, akkor gyakorlatilag az életében minden tönkre megy. Nem hallgatott az apjára, önfejű volt, makacs volt, majd ő megmutatja, hogy ő a frankó, és akkor majd ő bebizonyítja. Elszakadt az atyai háztól, és végül mindent elveszített, aztán Isten kegyelméből majd természetesen mindent vissza is nyert. A harmadik pedig Isten célja elsősorban a szellemi és erkölcsi szabadság megvalósítása az ember életében, nem csak a nemzeti vagy politikai. Ha megnézitek például Pál apostol az új szövetségben többször írja azt, hogy aki rabszolgaként hivatott el, az maradjon meg abba az állapotba. Tehát Pál apostol nem zelázik a római birodalom ellen, hogy most meg fel kell számolni a rabszolgaság intézményét, hanem a krisztusi szabadságunk elsősorban a szellemi szabadság, a megtérés, illetve az újjászületés által, illetve a lelki-erkölcsi szabadság, amikor a újjászületett szellemi részünk Isten igéje által és a Szentlélek által megváltoztatja az erkölcseinket, a gondolkodásmódunkat, a szokásunkat, és nem a kívülről jövő szabadosság és törvényeskedés fog ránk hatni, hanem Isten szent lelke, és majd látni fogjuk, hogy a kulcskifejezés is majd a negyedik alkalommal fogunk ide kiukadni, hogy az Úr lelke ott a szabadság. Az igazi krisztusi szabadságot csak a Szentlélek jelenlétében és uralma alatt tudjuk megélni. Anélkül nem lehet. Ezt el kell felejteni, hogy saját erőből, saját igazságot, saját jó cselekedeteid által te meg tudsz maradni az igazságban. Nem, csak a Szentlélek uralma és vezetés alatt. Ezért szólítja fel az új szövetségi ívőket Pál például, hogy töltekezzetek be Szentlélekkel, és több ilyen bátorítása is van az apostolnak. Az Ószövetségben két kulcskifejezést is találhatunk a szabadulással kapcsolatban. Az egyik a gál vagy a goél kifejezés, ez a személyes közvetítőt, vérrokon megváltót jelenti, és ez egy olyan személy volt az Ószövetségben, aki például a családtól elkerült tulajdonjogot, amit lefoglaltak vagy elvittek, ő váltotta ki, ő szerezte vissza. Ő volt az a személy, aki kifizette az árát valaminek, hogy az emberek azt visszaszerezzék, fel tudják szabadítani, szabaddá tudják tenni. Ezért mondja például Jób is, hogy tudom, hogy az én goél haddamom, az én vérrokon megváltóm él. Tehát Jób is arról beszél, hogy van egy vérrokon megváltó, és Krisztus ezért lett majd emberré, ezért lesz testé, hogy ugyanilyen vérrokon megváltók legyen, vérrokon megváltónk legyen, hogy hús és vér testben jöjjön el az emberi testhez hasonló formában, és egészen hasonlóvá is lett mi hozzánk. A 2 Mózes 6.6-ban olvashatunk ezzel kapcsolatban egy igét például. Azért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kihozlak titeket Egyiptom nehéz igájáról, és megszabadítalak titeket a kemény szolgálattól, megmentelek benneteket kinyújtott karral, és nagy büntető ítéletek által. Itt Isten úgy jelenik meg, mint egy goél, aki az ő népét hatalmas erővel és hatalommal hívja ki, szabadítja meg Egyiptom elnyomása és Egyiptom uralma alól. Érdemes megnézni majd a 10 csapást abból a szempontból is, hogy a 10 csapás minden egyes ítélete egy-egy egyiptomi fő istennek az ítélete is volt egyúttal. Egy nagyon komoly szellemi harc előzte meg Izraelnek a szabadulását. Nem csak így egyszerűen ment, hanem Istennek nagyon komolyan büntető ítéletekkel kellett beavatkozni, hogy azt a szellemi sötétséget, azt a szellemi légkört megtörje Egyiptom földjén, hogy a népe ki tudjon jönni, ki tudjon szabadulni. És az új szövetségben is ugyanez lesz majd, előképszerűen, mikor meghasad a kárpit, amikor Isten ketté szakítja az eget, és szabaddá válik az út Isten népe számára, hogy bármikor bátran járulhasson Isten elé. A másik a padach kifejezés, ez megment, megvált, rabszolgaságból felszabadít, fizikai, szellemi megmentés jelent. Nagyon sokféleképpen használja a héber Biblia. A Hósás 13.4-ben például azt olvasthatjuk, megváltom őket a Seol hatalmából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tövisedő halál, hol van a fullánkos Seol, a részvét rejtve van előlem. Itt konkrétan a Seol hatalmából váltja meg Isten az ő népét, vagyis aki ószövetségi igazként kerül a Seolba, Ábrahám kebelére, azt Isten onnan kiváltja, és majd a mennyeiek világába fogja ültetni. Nekik egy kicsikét várni kellett, mert a kereszt áldozatik ők is ezen a helyen voltak. Utána az Ábrahám kevere, vagy az Éden kertje, majd a Krisztussal együtt megyen fel majd a mennyben megváltás után. Ezt is érdemes, ha van időtök átnézni a Szentírásban, hogy az Éden kertje hogyan vándorol a különböző üftörténeti korszakokban. Röviden, a Isten üftörténetében két kulcsfontosságú dolgot látunk, ami az embernek a szabadságát segít előmozdítani. Az egyik, hogy az egyes emberek fizikai, szellemi szabadságáért ki kell fizetni az árat, és szükség van egy közbenjáróra. Ez nagyon röviden és tőmondatokban az Ószövetségnek a kulcs kifejezése, hogy szükség van egy árnak a megfizetésére, és szükség van egy közbenjáróra, aki Isten nevében, Isten céljai érdekében eljön és kifizeti a váltságdíjat. És akkor megérkezünk a új szövetségbe. Az ószövetségi részt nem akarom tovább bonyolítani, csak a áttekintés céljából néztük meg. Azt látjuk az új szövetségben, hogy Jézus a messiás, a szabadító, aki szabadságra szabadít meg, ő lesz az, aki visszaállítja az eredeti állapotot. Már maga az, azért írtam egy kicsikét nem a hagyományos Jézus Krisztus elnevezést, hogy lássuk azt, hogy Jézus Krisztusnak mit is jelent a neve. Szó szerint a felkent szabadító. Tehát Jézus, ő a, még a neve is az, hogy szabadító. Héberül Józsua, Jehósua, bármelyiket is mondjuk, a görögös élet változata a Jézus, a Hamasiach pedig a felkent, vagyis Jézus Krisztus az a szabadító, aki nem csak egy úgymond ószövetségi szabadító, aki a valamilyen szabadulást elhoz a népnek, hanem ő a felkent szabadító. Tehát ő olyan képességekkel, olyan hatalommal rendelkezik, amelyen nagyon sok ószövetségi proféta, illetve bíra sem rendelkezett, ugyanis fel van kenve. Korábban már beszéltem Jézus felkenetéséről, a kenet különböző aspektusairól, és a Lukás 4.18-ból csak egy gondolatot szeretnék kiemelni, hogy megszabadítsa a foglyokat. Tehát Krisztus felkenetésének az egyik legfontosabb célja az volt, hogy az embereket a fogság állapotából kihozza. A nép nagy sötétségben ül, bűnök vannak, bálványimádás, szeretetlenség, törvénytelenség, rengeteg probléma van. Az emberek be vannak zárva ezekbe a ketrecekbe, nem tudnak megszabadulni, nem tudnak felszabadulni, és akkor olyan a felkent szabadító, olyan a messiás, aki pedig fel fogja őket majd szabadítani. Ez kulcsfontosságú a új szövetségi kijelentésben, hogy Isten a messiást, Jézust úgy küldte el, hogy teljhatalommal ruházta fel, betöltötte szent lelkével, a Jordán folyónál, amikor alámerítkezett, akkor megszólalt a Batkol, az égi hang, hogy íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És a biblia tudósok, akik kicsikét úgy járatosabbak a földrajzi viszonyokba, több helyen is olvastam erről, hogy nagy valószínűséggel, de nem 100% a leírások alapján János ott meríti be Jézust, ahol Józsué átkelt a Jordánon, és az emlékköveket a folyóba tette. Nagy valószínűséggel a bibliai beszámolók alapján szinte 99% pontossággal lehet állítani, hogy ahogy Izrael annak idején belépett az ígéret földjére, és ott emléket állítottak, Krisztus ott kezdi meg a szolgálatát, és csak zárójelve jegyzem meg azt az érdekességet, hogy tudjuk, hogy bemerítő János például a családja szerint mi volt? Pap volt. És hogyha pap volt, akkor miért nem a jeruzsálemi templomba végezte a szolgálatát? Holott az apja is ott végezte a szolgálatát. Ezen gondolkozatok, majd lehet, hogy egyszer esetleg erről is fogunk beszélni, de ennek nagyon nagy jelentősége van. Annyit megsugok, hogy a melkizedegi papsághoz lesz majd köze, és a korábbeli főpapi szolgálat áthagyományozása is szükséges hozzá, kis pici ismeret. Nézzük a új szövetségi kifejezéseket. Egy kicsikét közelebb jövünk hozzánk a Ószövetséghez képest, ahol láthattuk, hogy a két kifejezés, ami a szabadulás és a szabadsággal kapcsolatos, az az árral, a fizetséggel kapcsolatos, a másik pedig egy közbenjáró személyre, aki ezt realizálja. Emlékeztettek, a János Evangélium első részében olvashatjuk azt, hogy a törvény az ki által adatott? Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett, tehát mindig kell egy közvetítő, ami a szövetség igéit hozza Isten népére. Az első és nagyon fontos kifejezésünk a szotéria, ebből számozik a teológiának a egyik dogmatikai ága, a szoterológia, a megváltástan, az üdvösség tan. Van a szódzó kifejezés, van a szotér kifejezés, többféle ragozása is van neki. De a problémát az okozza, hogy a középkori teológiában, de már a 3.-4. században az egyházban ezt a szotér kifejezést szinte teljesen leszűkítették, és az üdvösség szóval adták vissza. Ezzel mi volt a probléma? Hogy a héber és az ógörög az üdvösség szót nem ismeri. És az üdvösség szóval azért az volt a probléma, hogy az emberek, amikor ezt a szotériát hallották, akkor az üdvösségre gondoltak, hogy megtértem, újjászülettem, örök életem van, üdvösségem van, majd valamikor bejutok a mennyországba. A jelenben semmilyen kihatása nincs az életemben, csak kaptam egy üdvösséget. De a szotéria a görögben legalább 18-20 jelentése van, és nem az eljövendőre vonatkozik csupán, hanem a jelenre is. Tehát amikor valaki megtér és újjászületik, akkor megtapasztalja, hogy megszabadul, Isten megmenti őt, meg tudja őrizni őt természet fölötti módon. Sokszor angyalokat rendel ki mellénk, akik, ahogy mondtam, mivel a mennyei világba lettünk ültetve Krisztusért, ezért automatikusan idézőjelbe az angyalok szolgatásaink lettek, és mellénk kilettek rendelve védőangyalként. Nem véletlen, hogy amikor a korai egyház ezt felismerte, és Péter apostol is a börtönben van, az egyház mit csinál? Imádkozik. Jól imádkozik? Szenzációsan imádkozik. Péter kiszabadul. És amikor Péter elmegy, bekopog a házba, kimegy Rodé, aki szolgál, és akkor mondja, itt van Péter. Hát, az csak az angyala, és imádkoznak tovább. Az egyházban ezt akkor megértette, hogy Isten angyalokat küld az ő szolgái megmentésére. Tehát a szotéria nem csupán üdvösséget jelent, hanem a jelenben Istennek a szabadító kegyelme. És meg tud téged szabadítani kegyelméből, a betegségből, az átkokból, a nyomorúságból, a nehézségekből, a megkötözöttségekből, és nem majd a jövőben, a mennyben, majd valamikor nagyon jó lesz nekem, itt a földön meg végighúzom magamat, aztán élek egy olyan, amilyen hívő lehetett. Nem, ez nem szabadság, ez szolgaság. A szotéria, amikor Krisztus eljött és megszabadított, akkor nem ilyen OF kategóriás 80%-os hívőket hozott létre, hanem 100%-os keresztényeket, akik meg vannak szabadulva a bűntől, szabadok a törvénytől, szabadok a haláltól, újjá vannak születve, és minden nap élvezhetik a megváltás áldásait. Nem így van? Amen. Nem csak a jövőre vonatkozik. Sok hívőt ezzel csap be a sátán, hogy jó, megtértél, újjá születtél, beülsz a gyülekezetbe, kibírod ezt a 10-20-30-40 évet, ha megkérnek, jó, hát foghúzásod, akkor jó, hát csak szolgálok már valamit, mert úgy illik, és akkor majd a mennybe, majd Isten letöröl minden könnyet, meg majd új, mennyit szenvedtem az Úrért, mert órákat kocsikáztam minden nap a gyülekezetbe. Nem. A szabadítás az minden napra vonatkozik. Minden nap élvezheted a megváltás áldásait. Nem a jövőben, nem 2 hét múlva, minden nap. Az lehet, hogy lesznek olyan dolgok, amikor imádkozol, és hetekkel vagy hónapokkal később válaszol Isten, ilyen lehetséges. De Isten válaszolni fog. És amit a szövetség ígéretében garantált, az biztos, hogy meg is fogja tartani. Lehet, hogy üldözéssel, nehézséggel, nyomorúsággal, lehet, hogy sok nyomorúság által kell bemennünk az Isten királyságába, de akkor is Isten a megmentő. Ő a megtartó és a megszabadító. Rengeteg ilyen kifejezés van. Az Apcsán 4.12-ben olvashatjuk például, hogy nincs más név, és nem is adatott más név az ég alatt, amely által Isten szabadulást tud hozni, csak Jézus Krisztus. Dicsőség az Úrnak. A következő kifejezés. Ahogy mondtam, ez a közbenjáró szerep nagyon fontos volt. A másik ilyen kifejezésünk az agorázó, vagy az ex-agorázó. Igyekszem már csak egy görög szó lesz, nem akarok benneteket nagyon lefárasztani, mert a teológián ezt egy kicsit mélyebben szoktuk vesézni. Most csak a legfontosabb gondolatok. Ez is megadta magát? Nem? Jó. Tehát ez szó szerint azt jelenti, hogy valamilyen árnak a kifizetése, vagy megmásállás. A szó alapjelentés az agora, biztos ismerjétek, az a ógörög, a piac. Valaki kimegy a piacra, bevásárolja a hétvégi dolgokat, szépen hazamegy, és elkészíti a vasárnapi ebédet, vagy a hétköznapi ebédet. Ez tulajdonképpen az agóra. Hát tulajdonképpen Krisztus is ezt tette velünk, kiment a bűnpiac terére, ahol a sátán, mint rabszolgatartó, ott tartott bennünket, mint egy árucikket. Az agóra ezt is jelenti, hogy a rabszolgákat is ezen a piacon árulták és vették. Krisztus odament, és kifizette az árat. Na, ezt jelenti ez a kifejezés, hogy Isten megvásárol bennünket. Nagyon sok igét lehetne ezzel kapcsolatban mondani, Jelenések 5-9, amikor Krisztus megvásárolt bennünket. A magyar kifejezés nem mindig adja ezt jól, visszanéztem különböző bibliafordításokat, de itt nyugodtan szó szerint lehetne a megvásárlás kifejezést használni. És nagyon érdekes az exagorázó kifejezés, mert az ex szó a görögben azt jelenti, hogy valaki, piacon kívül történő vásárlás, és ez profétikus kép annak, hogy Jézus hol szenvedett? A városon kívül szenvedett. Ez szintén lényeges, nem a városon belül, hanem a városfalon kívül szenvedett, és ott lett Krisztus átokká értünk. És a harmadik, ami szintén nagyon fontos, és az előzőhöz kapcsolódik, de ez már kicsikét konkretizálja, míg az előző a vásárláshoz kapcsolódik elsősorban, itt pedig a vásárlás utáni állapotról beszél a görög szöveg. Itt a lütró kifejezés szerepel, aminek a lüjó az alapja, és azt jelenti, hogy valamit feloldani, eloldozni, elengedni. Vagyis fogolyként kiszabadítani, szabaddá tenni. Vagyis amikor Krisztus kiment a piacra és megvásárolt bennünket, akkor mi volt az első dolga? Hogy leoldotta rólunk a köteleket, ahogy Lázárral is leoldotta a pólyákat. Ez volt a legelső. Mikor kiment értünk, meglátott bennünket, elgyötörten, véresen, mocskosan, meghurcolva, bűnbe, szennybe, mocsokba, különböző szenvedélyek rabságában, Krisztus odament, és kifizette az árat. A vérét adta értünk. Ennek a kulcs igeverse az 1 Péter 1.18, amit nagyon jól ismertek, tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon vásároltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztus vére által. Krisztus vére biztosítja azt a szabadságot, amelyre meg kell állnod. Ha Krisztus vére megváltott, megtisztított, megmosott, és az úrvacsorai közösségben élsz ezzel a vérrel, akkor te egy szabad ember vagy. Akkor vagy igazán szabad, ha átéled azt, hogy minden kötelék le van rólad hullva, amikor megszabadultál. Emlékeztetek rá, amikor kiki gondoljon vissza arra, amikor megtért a hívő életében, amikor mielőtt hívő lett, megtért. Ugye, hogy milyen szabadulást éltetek át? El tudtatok hagyni bűnöket, megszokásokat, megkötözöttségeket, rossz gondolkodásmódot, helyreálltak a kapcsolatok. Miért? Mert Krisztus leoldotta a köteléket, ami fogva tartott bennünket, helyreállította a gondolkodásmódunkat, az értékrendünket, és elkezdtünk Isten útján járni. És ez a szabadság, ez az az alapállapot, amiben mindig meg kell állnunk, hogy Krisztusé vagyok, vérem vagyok megvásárolva. És itt érkezünk majd el ahhoz a ponthoz, hogy az, amit az elején is mondtam, hogy a krisztusi szabadság nem jelent függetlenséget. Ugyanis mi történt? Azzal, hogy Krisztus megvásárolt bennünket, vére által kifizetett, felszabadított bennünket, mi történt? Az övé lettünk. Új tulajdonosé lettünk. Csak az a nagy különbség, hogy Jézus Krisztus nem egy rabszolgatartó. És ha megnézitek a sátánnak a módszerét, az úgy megkötözi, megbékjózza az embert, hogy nem tud szabadulni. Viszont az Isten szabadságában mi szabadul fel legerőteljesebben az emberben? A szabad akarata. Szabad önkéntes akaratából és elhatározásából tudja követni Jézus Krisztust. Ezért lényeges az, és a krisztusi szabadságnál ez kulcsfontosságú dolog lesz, hogy Jézus Krisztus nem csak, hogy megváltót kell, hogy legyen az életedben, hanem az Urad is. Mert sok hívő eljut odáig, hogy Krisztus a megváltója, Krisztus a szabadítója, de nem teszi úrrá az életében. Nem Krisztus mondja meg neki a Szentlélek által, hogyan és milyen módon élje az életét. Szintén lényeges és hangsúlyos dolog lesz majd. Tehát lehet látni azt, hogy a Új Szövetségben ez a fajta hármas kép, amiről a Biblia beszél, ezért is jó a Bibliának az eredeti nyelvezete, mert nem elvont fizikai fogalmakat használ, mint például, hogy mondtam, az üdvösség szót, és akkor majd a mennybe lesz valami, hanem képszerűen mutatja be a megváltást. Jobban el lehet képzelni azt, hogy mi történt, milyen hatalmas dolog zajlott le a természet fölötti világban, amikor Krisztus kifizette az árat, és bevitte a vért a mennyei szentélybe. És innentől kezdve a hívő embernek kiteljesedett élete lehet, szabadsága lehet, és teljesen megszabadult azoktól a korábbi erőktől, amelyek determinálták a sorsát, amelyek meghatározták a jövőjét, a családját, a gyermekeit, a munkáját, és egy teljesen áldott életbe tud bejönni az Istennek az embere. Nézzünk meg három kulcsfontosságú igeverset. Korábban már a római levél kapcsán mondtam, hogy az igazság és a szolgaság nem elegyíthető össze. És Jézus, amikor a János evangélium a 8. részében beszél a zsidóknak, akkor nagyon világosan kifejti, hogy ő az igazság alatt mit ért, és hogyan érti az igazságot. A János 8.32-ben azt olvashatjuk, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Tehát az ember életében mi hozza be a szabadságot? Ha megismeri az igazságot, vagyis Jézus Krisztust. Ha nincs Jézus Krisztusról világos ismereted, ha nem tudod, hogy Jézus Krisztus mit tett érted, amiről az elmúlt pár percben beszéltem, akkor ez téged nem fog megszabadítani. Ha neked csak egy elméleti Jézusod van, vagy egy papír Jézusod van, mondjuk egy Bibliád, az téged nem fog megszabadítani. De ha tudod azt, hogy én meglettem vásárolva véren, ha engem a piacról kihoztak, és a mennyeiek világába lettem ültetve, és van egy közbenjárom az atyánál, azért ez csak megszabadít, nem? Tudod, hogy kihez kell fordulni? Tudod, hogy kihez kell imádkozni? Mit kell tenned? Hogyan kell beszélned? Hogyan kell az igét olvasnod? Imádkoznod? Közben járnod? Ez megszabadít. De az, hogy hát Jézus megváltott, ámen. Ez nem fog megszabadítani. Az igazság fog megszabadítani. János 8:34. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom nektek, hogy mindez, aki a bűnt cselekszik, a bűn szolgája. Erről korábban beszéltem, hogyha valaki bűnben él, hívőként is, ez majd a hipergrész vonal lesz, ez a szuper, minden szabad vonal, akkor az a bűn rabszolgájává válik. Nem Isten lesz az Úr az életében, nem Krisztus lesz az Úr az életében, mert ha az lenne, akkor olyan Isten félelem lenne benne, hogy a bűntől úgy írtózna, mint a lakástűztől. Menekülne előle. De ha Krisztus Úr az életedben, akkor menekülni fogsz ettől, és nem fogod megengedni, hogy a farizeusok mindenféle kötelékkel megkössenek, hogy milyen színű cipőbe gyere a gyülekezetbe, milyen hosszú legyen a nadrágod, hány centi hosszú legyen a hajad, nem lesz a gyülekezet ajtajába kitélve a mérőszalag, hogy hány centi a szoknyád például, és ha rövidebb, akkor már nem jöhetsz be. Szabad leszel, miért? Mert Krisztus Úr az életedben. Ezért lényeges az, hogy ne a bűn szolgái legyünk. Itt korábban mondják a zsidók, hogy mikor Jézusral itt problémáznak, hogy mi Ábrahám utódai vagyunk, és mi sose szolgáltunk senkinek. Azt pont elfejtek, hogy milyen időszakban járunk. Izrael szabad ebbe az időszakban, Judea? De hogy a római legkőkeményebb elnyomás alatt van, mindent lehet mondani, csak azt, hogy nem, hogy politikailag szabadok. Mindent lehet mondani, csak azt nem. De ők Ábrahám fiai. Ennek a hátteréhez tudni kell azt, hogy a rabbinikus terminológia szerint valaki az, hogy zsidó, ez egy felszabadult állapotot jelent, és mivel Ábrahámnak a utóda, ezért nem kárhozhat el. Tehát ha mennyei adminisztrációs hiba történik, és valamelyik zsidót esetleg a pokol felé akarnák küldeni, Ábrahám ott van az ajtóba, és akkor megfogja fülénél fogva, és visszaviszi a mennybe. Hát itt látni kell a szolgasággal kapcsolatban, hogy ők ezt értették alatta, hogy ők senkinek nem szolgálja, Ábrahám a mi atyánk, ez biztosítja az üdvösségünket, de Krisztus azt mondja, hogy nem, az igazság fog benneteket megszabadítani, nem Ábrahám. Nem Mózes, nem a nagy proféták, hanem az igazság fog megszabadítani, aki maga Jézus Krisztus. És a János 8:36, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ez a kulcskifejezés. Egyedül egy valaki van a teremtett világban, aki téged meg tud szabadítani, és minden egyes olyan problémádra, ami elválaszt téged Istentől, meg tudja oldani ezt a problémát, ez maga Jézus Krisztus. Nincs más név, nem maradott más név. És megdöbbentő számomra, mikor találkozok ilyenekkel, hogy a keresztények is milyen sok pótszerekhez nyúlnak, milyen sok vallásos előírást akarnak megtartani, hogy szabadok legyenek, de nem. Ha Krisztus benned van, ha Krisztus Úr az életedben, akkor szabad leszel, de addig nem. Ha Krisztus Úrát teszel az életedben, akkor szabad leszel. Összefoglalva, a bűn legyőzött állapotba visz és rabságban tart, ez mindig fontos. Ha bűn bejön az életedbe, és elbúrjázik benned, nem fogsz tudni győzni fölötte. Nem lesz erő győzni fölötte. És ha elmész egészen a megkötözöttség állapotáig, ott már szabadító szolgálatra is szükség lehet. Az mindig le fog téged győzni. Az óemberi természetünk, az végig fog bennünket kísérni. Ez a halálra ítélt test végig fog bennünket kísérni, amíg a mennyekbe nem jutunk. Ez még részleges megváltás alatt van. Azért mondom a részleges megváltást, mert a testünk megváltása majd a örökkévalóságba fog bekövetkezni, de már most ízlelhetjük annak a javait, a római levél beszél erről a 8. részben, hogy a bennünk lakó Szentlélek mit csinál a mi testünkkel? Megeleveníti a mi testünket. Tehát ezért lehet az új szövetségben is, sőt felszólításunk is van rá, hogyha gyülekezetben betegek vannak, erőtlenek vannak, vagy ilyen betegségek küszködő emberek vannak, akkor lehet és kell is értük imádkozni. A mennyei előleget kaptunk erre a dologra. Nyilvánvalóan, hogyha ez mindig működne, akkor örökké élhetnénk, de előbb-utóbb, ha csak az elragadtatásban nem következik, nem fogunk örökké élni. De Isten adott garanciát arra, hogy a gyülekezetben működnek a gyógyulások és a gyógyítások ajándékai. A második, nem függetlenség a szabadság, Isten jelenlétében teljesedik ki az ember, ebbe az állapotba a fiú igazsága visz be. Ahogy korábban mondtam, a szabadság az nem függetlenség. Istennel hoz létre egy függőségi viszonyt, egy szövetségi viszonyt, amelyben ha Jézus Krisztus az Úr, akkor valóban szabadok vagyunk. És a harmadik fontos dolog, szabad leszel a bűntől, de az igazságtól nem leszel független. Ha Krisztus benned van, és ő az életednek az Ura, akkor tudsz győzni a benned lévő, a téged megkísértő, a téged rajtad eluralkodni, vagy rajtunk eluralkodni akaró bűn fölött, pontosan azért, mert Krisztus bennünk van. És hogy egy ilyen vicces történetben van, hogyha a bűn kopogtat az ajtón, akkor engedjük, hogy Jézus nyissa ki az ajtót. Ne mi nyissuk ki, ne a mi okoskodásunk, engedjük, hogy Jézus fogadja a hivatlan vendéget, és ő majd keresztény módon majd el fogja intézni ezt a dolgot. És végezetül pedig, és ezzel szeretném a mai szolgálatomat zárni, amit nagyon fontos, hogyha megjegyzünk, mert ez lesz majd a folytatásban a alap tulajdonképpen, hogy a hívő embernek 4 kulcsfontosságú szabadsága van. Ezt, ha megjegyzitek, akkor már egyfajta kicsikét szabadabb állapotba is tudtok kerülni. Az egyik, hogy a hívő ember szabad a bűntől. Nem vagy köteles a bűnt cselekedni. Van benned Istennek a szent lelke, van bennünk az élő és feltámadt Jézus Krisztus, ellene tudunk állni a bűnnek. Valamikor a vérig kell ellene állni. Nyilvánvalóan itt nem a középkori ostorozásra meg szögesövre gondolok, hanem itt másról beszél az ige. De nyilván ez komoly harccal jár, de ellene tudunk állni. Ahogy például itt a szabadság kérdésében is, hogy ellene tudunk állni azoknak az erőknek, ami ebből a szabadság állapotából ki tud bennünket mozdítani. Tehát az első és legfontosabb, hogy szabadok vagyunk a bűntől. Csak egy nagyon egyszerű kérdés. Hányan éltétek át az elmúlt héten mondjuk, hogy jött valami kísértés, vagy nagyon nehéz próba az életetekben, és meg tudtatok állni Krisztus kegyelméből? Igaz? Meg lehet állni. Nem vagy már annak a fejedelemnek az uralma és befolyási övezete alatt, mint a haragnak a gyermekei, hogy ha nem tudsz is, akkor is vétkezel. Nem tudsz nem vétkezni. Hívőként viszont bár nem érjük el a tökéletességet, de egyetlen egy hívő sem mondhatja el azt, hogy nem tudtam ellenállni a bűnnek. Jakab leírja ezt a folyamatot, hogy mindenki vonja, édesgeti a kívánság, tehát van ennek egy folyamata, de ha jön egy erős támadás, kísértés, meg kell állni az Úrban, távozz tőlem, sátán, kifele innen, adjad neki. Következő, a halál, szintén fontos dolog. A 1 Korintus 15:55-ben olvashatjuk azt, amire a Hóseás is beszélt, hogy halál hol a te fullánkod. Ott a görögben a kentron kifejezés van, a magyarul a centrum szó, hogy a halálnak, illetve a pokolnak ez a központja, a halál. És a zsidókhoz írt levél második része pont erről beszél, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Tehát Krisztus mikor jött, a halálfélelmet elűzi az emberből. Hogyan teszi ezt? Két módon. Egyik az, hogy nála vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai, tehát ez megtörtént. A másik pedig az, hogy aki Krisztusban hisz, az nem lát halált soha. Hát, ha egy hívő ember meghal, akkor nem a kárhozatba kerül, hanem Isten angyalai viszik őt Isten jelenlétébe. Ezért nem lát halált, nem a halál szelleme jön érte, mint az elkárhozott emberekért, hanem Isten angyalai jönnek érte, a szolgáló szellemek, akik vinni fogják majd őt a mennyei atya elébe, és éppen ezért egy hívő emberben normális esetben nincs félelem a haláltól. A mártírok is nem féltek a haláltól. Alájuk gyújtottak, szétszették őket, az oroszlánok jót laktak belőlük, nem érdekelte őket, nem volt halálfélelmük. István is, amikor ott kövezik, mosolyog az arca, nézi Krisztus, hogy feláll a trónszéken, úgy várja őt, és boldogan elaludt. Majd nézzétek meg, hogy a Biblia sok helyen a hívőkkel kapcsolatban nem is a halál kifejezést használja, hanem az elalvás kifejezést használja. Hívő lefekszik, orár fel kell. Ilyen egyszerű. Szabadok vagyunk ettől, Krisztus megszabadított. A következő megszabadított a sátántól, Kolossé 2:15, hogy legyőzte a világ fejedelmét és a hatalmakat, lefegyverezte. Van erőd és hatalmad megállni a sátánnal szemben, a vádlóval szemben. Ellene tudsz állni. Lehet, hogy lesz olyan, hogy a sátán kikér téged, hogy jól megrostáljon téged, belemész nehéz helyzetbe, kohóba, de tudsz győzni. Isten a szabadulás, a kimenekedés útját is megadja. A Róma 16:20-ról pedig már beszéltem, hogy a békesség Isten pedig megrontja a sátánt a lábaitok alatt hamarosan. Hát a sátánnak a helye az a pozíció, ahova az ős evangélium helyezte, hogy majd a sarkát mardossa a kígyó az asszonynak a utódának, és ahogy mondtam, Krisztussal együtt vagyunk, ugyanebben a pozícióban vagyunk helyezve, hogy nekünk is a lábunk alatt van a sátán, ahogy Krisztusnak is a lábai alatt van. És végül szabadok vagyunk a törvénytől. Róma a Római Levél 7. rész 6. verse, és a Galata Levél 5. rész 18. verse, a Róma 7.6 így hangzik például. Most azonban, miután meghaltunk, arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a szellem újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában. Ezt majd a következő alkalommal szeretném majd részletesen kifejezni, hogy mit is jelent a törvénytől való szabadságunk, mert sokan ezt értelmezik úgy, hogy lehet törvénytelenül élni, lehet szabadosan élni Jézus Krisztusban, mert az ószövetségi törvények ránk nem vonatkoznak. A Bibliában nem ez jelenti ez a dolog, hanem számunkra, amilyen megváltozott a papság, megváltozott a törvény is. És az, hogy a messiás törvény átfedésben van némely ószövetségi törvénnyel, erről majd a következő alkalommal egy kicsikét részletesebben foglalkozunk. Tehát, ami nagyon fontos, hogy az a szabadság, amelyre Krisztus megszabadított bennünket, abban álljunk meg. Legyünk szilárdak, legyünk stabilak, ne engedjük azt, hogy az, amit Krisztus megnyert nekünk a kereszten, a megváltást, a szabadulást, a gyógyulást, a helyreállást, az bármi is kimozdítsa az életünket ebből, és ne használjuk fel Istennek ezt a kegyelmét, majd a későbbiekben látni fogjuk a szélsőséges törvényeskedéssel kapcsolatban, illetve a szélsőséges bűnökkel kapcsolatban, és majd a legvégén szeretnék arról beszélni, hogy mit is jelent az igazi krisztusi szabadság, milyen jellemzői vannak, és hogyan tudunk ezekben élni. Amen.